akkor, amikor a gyulafehérvári nyilatkozatot az erdélyi románok megírták, akkor nem véletlenül vették be azokat a pontokat, amelyek a kisebbségekre, nemzeti közösségekre vonatkoznak, és nem véletlenül tették azt az ígéretet, amely a gyulafehérvári nyilatkozatban olvasható. Hisz nekik volt egy történelmi tapasztalatuk nemzeti kisebbségként az osztrák-magyar monarchiában. Ők pontosan tudták, hogy egy nemzeti kisebbségnek milyen problémái vannak, és azt is, hogy arra milyen jó megoldások lehetségesek a 20. század elején, amelyek az elveket illetően a 21. században sem változtak meg. Természetesen megváltozott a gazdasági, társadalmi, politikai kontextus. És én ezért is fontosnak tartom, hogy a gyulafehérvári nyilatkozatnak ezekre a pontjaira folyamatosan hivatkozzunk. Nem azért, minthogyha ezek a ígéretek akkor megerősítést nyertek volna a későbbi bukaresti kormány részéről, hanem pontosan azért, mert az erdélyi románok képviselői tették ezt az ígéretet, ezt a javaslatot az egyesüléskor. Azt is mondhatnám, hogy egy kvázi feltétele volt ez az egyesülésnek. Na most nyilván sokan ezt másképpen látják, ez egy vita kérdés. Mi pedig azt mondjuk évek óta, hogy szükség lenne a román-magyar viszonyt rendezni, többség-kisebbség viszonyát rendezni, és jó lenne, hogyha ez a kezdeményezés a román pártok részéről jött volna, vagy jönne. Mi 2014-15-ben tettünk egy javaslatot erre egyébként, szöveges javaslatot az államelnöknek, a román politikai pártoknak, és azt gondoltuk, és azt vártuk, hogy erre kapunk egy valamiféle pozitív visszajelzést, ez nem történt meg. És úgy gondoltuk, hogy a centenárium éve nem csak a párbeszéd, de egy jó lehetőség, most már azt mondom, hogy egy elszalasztott lehetőség a román társadalom részéről, hanem megteheti azt a gesztust is, hogy a 1918-as kisebbségi közösségek feletett üzenetet, ígéretet kodifikálja. A belső jogrend részévé teszi. Persze úgy is lehet értelmezni ezt az egészet, hogyha a gyulafehérvári nyilatkozat volt az egyesülésnek az alapdokumentuma, akkor komolyan kell venni ezeket a pontokat is. Mivel nem történt semmiféle a gesztus 2018 során, 2017-ben sem, 16-ban sem, 15-ben sem a román politika részéről, ezért mi tettük meg ezt a lépést, és nem tettünk egyebet, mint a gyulafehérvári nyilatkozatnak a kisebbségekre vonatkozó részeit emeltük ki, illetve újraértelmeztük ezt, vagy a 21. századi körülményekhez próbáltuk igazítani, anélkül, hogy sok részletbe belemennénk. Ez egy elvi hozzáállás, ez egy elvi megközelítés, egy kerete lenne annak, amit aztán természetesen később kellene tovább szabályozni különböző jogszabályokban. És ezt terjesztettük a parlament elé hétfőn, december 3-án. A tervezet egyébként már novemberben elkészült, a múlt héten már megvoltak az aláírások hozzá a frakció részéről, de azt mondtuk, hogy december 1-e után fogjuk beterjeszteni, hogy ne vádolhassanak bennünket azzal, hogy a román ünnep, a nemzeti ünnep előtt ezzel esetleg megzavarjuk a románok készülődését erre az ünnepre. Ez volt ennek az oka, ez volt ennek a szándéka, ez volt ennek a célja, hogy tulajdonképpen egy évszázaddal azt követően, hogy Erdélyt Románia magához vonzotta, hogy egyesült Erdély Romániával, vagy mindegy, hogy hogyan mondjuk ezt, az interjúváltás után ezt a kérdést ismét a közbeszéd tárgyává, a parlamenti vita tárgyává tegyük.
Milyen eredményekre számítanak, illetve most mi a procedúra?
A procedúra az a parlamenti procedúra, hogy majd valamikor a decemberi hónap folyamán elküldik ezt a szakbizottságokba, a szakbizottságok pedig megvárják a különböző egyéb intézmények véleményét, a kormány véleményét, a törvényhozói tanács véleményét, és valószínűleg valamikor februárban legkorábban kezdődhet el ennek a tervezetnek a szakbizottságokban a vitája, tehát ez nem ma, hanem holnap fog megtörténni, ez a normális parlamenti procedúra. Ettől nem kívánunk mi sem eltekinteni, mert a házszabályt, az eljárásokat be kell tartani. Egyrészt másrészt, hogy mire számítunk? Hát nézze, hogyha a román politikusoknak a reakcióit nézzük, és olvassuk, és látjuk az elmúlt napokból, akkor azért én nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy itt hirtelen megváltozott a világ, és ennek az elfogadása most éppen lehetséges. Viszont azt is nagyon pontosan látom, hogy egy civilizált vitát le kell folytatni, újra kell kezdeni, ismét meg sokszor érvekkel, újabb meg újabb lehetőségeket teremtve arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljük. De mondom, a reakciókat látva, akár még az olyan pártok részéről is, amelyek nincsenek bent a parlamentben, most éppen erre a Dacian Csolosra gondolok, aki azt kérte egyenesen, hogy vonjuk vissza a törvénytervezetünket, és enklavizálásról beszélt, ő állítólag az európai politikus, modern politikus, az új ember, aki egyébként pontosan olyan régi, mint a többiek, de őt próbálják úgy felmutatni, bemutatni, mint egy európai politikus, ő egyszerűen a törvénytervezet visszavonását kéri tőlünk, még a vitát sem akarja, és enklavizálásról beszélne. Hogyha ilyen hozzáállás van, akkor nagy reményeket nem fűzünk hozzá, de a vitát nem is akarjuk megspórolni.
Mindezek a negatív, vagy akár pozitív modellek hogyan fejtik ki hatásukat a többség és a kisebbség szintjén?
Nincsen egy válasz erre. Ez változik. Én láttam jó román véleményeket is, ezek többnyire nem politikusok. Láttam jó magyar véleményeket többségében, és természetesen vannak olyan magyar vélemények is, a magyar választók vagy a magyar polgárok részéről, amelyek nem azt mondják, hogy nincsen erre szükség, hanem esetleg azt mondják, hogy most nem időszerű. De hát Romániában 100 éve soha semmi nem időszerű, ami a kisebbségekkel kapcsolatos, a kisebbségi jogokkal kapcsolatos. Én ezt a megközelítést nem tudom a magamévá tenni. Ezt a megközelítést is én nem tudom elfogadni, mert hogy akkor mikor lesz időszerű. Ebből a megközelítésből, ha kiindulunk, most mindegy, hogy román vagy magyar oldalról érkezik, egyébként magyar oldalról nagyon kevés ilyen reakció van, akkor az egyszerű lélegzetvételen és a légzésen kívül semmi nem időszerű. Mert bárhogyan mozdulunk, az mindig reakciókat vált ki. Na most ezt nem lehet politikai cselekvési alapnak tekinteni, hogy lélegzünk, és azon kívül semmit nem csinálunk, nehogy megsértsünk valamit. Nem akarunk senkit megsérteni. Ez a történet nem erről szól, nem akarunk senkinek kellemetlen perceket, viszont egy nemzeti közösségnek, egy kisebbségnek a jövője szempontjából az identitás megőrzése, a biztonságának a tudata és ennek az érzése, az fontos. Ez nem lehet zárójelbe tenni. Ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy egy luxus. Ez nem egy luxus, ez a normalitás kellene, hogy legyen.